honvédségi lakások, a kormány biztos 800 milliós kárról, a volt miniszter etikus eljárásról beszél. Béremelést akarnak a kezdőorvosok, az egészségügyi államtitkárság hajlik a tárgyalásra. WikiLeaks botrány Romániában is, a titkos jelentések korrupcióról, oligarchák hatalmáról szóltak. Utcanévvita, nem kaphatja vissza nevét a marosvásárhelyi Kossuth Lajos utca. Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! Törvényesen és etikusan történtek a lakáseladások a Honvédelmi Minisztériumnál, állítja Juhász Ferenc. A volt miniszter ezt az elmúlt 8 év visszaéléseit vizsgáló parlamenti albizottság előtt mondta. Az elszámoltatási kormánybiztos ugyanitt bejelentette, a honvédelmi tárcánál további 20 gyanús ügyletre derült fény a 2002 és 2010 közötti időszakból. Budai Gyula becslései szerint a kedvezményes lakáseladások miatt az államot 800 millió forint kárt érhette.
Sorra derültek ki a gyanús ingatlan ügyletek a közelmúltban. Egyike volt ezeknek Fapán László volt államtitkár esete, aki egy zuglói társasházba jutott lakáshoz 22 millió forintért. A 146 négyzetméteres klimatizált ingatlan 2005-ben még 65 millió forintért vette a tárca. Az érintett ingatlanok adásvételének körülményeire az elmúlt 8 év ügyeit vizsgáló albizottság is kíváncsi volt. A testület ülésén többszöri meghívás után ma megjelent Juhász Ferenc volt honvédelmi miniszter. A szocialista politikus kijelentette, mindig a szabályok szerint állapították meg az eladásra szánt lakások értékét. Arra is emlékeztetett, hogy a honvédség ingatlanok eladásának gyakorlata nem az ő minisztersége, hanem még az 1990-es évek elején alakult ki.
Nagyon méltatlan az, ahogy és amiként a Honvédelmi Minisztérium egyes rendőrangú emberei, nem tudom pontosan kik, ezt a lakásügyet ilyen módon tálalták. Egyszerűen azért, mert katonát katona ellen, társadalmat katona ellen hangolnak.
Az elszámoltatási biztos szerint viszont kár érte az államot. Budai Gyula testület előtt azt mondta, nem tudni mi indokolhatta azt, hogy egy nagy értékű ingatlant hatalmas összegért felújítsanak, majd a töredékért továbbadjanak.
A magyar államot 797 millió 516 ezer forint kár érte ezen szolgálati lakások értékése során. Én úgy gondolom, hogy ez az összeg már följogosít arra, mint kormánybiztos, hogy ebben az ügyben vizsgálatot folytassa.
Az ülés végén Csampa Zsolt, a testület fideszes elnöke bejelentette, a honvédelmi tárca lakás eladásainak ügyében a legfőbb ügyészhez fordul.
A határon túli magyarok szavazati jogának megadása nem politikai, hanem érzelmi kérdés. Ezt mondta Orbán Viktor az MTV az Este című műsorában, ahol az alkotmányozás mellett gazdasági kérdésekről is beszélt.
Megéri.
Áttörésnek nevezte Orbán Viktor azt, hogy a magántulajdon védelme bekerülhet az új alkotmányba. Azt viszont sajnálta, hogy az emberek nagy része nem értett egyet a gyerek után járó szavazati joggal, így az nem kerülhet bele az új alkotmányba. Az alkotmányról szóló kérdői visszaküldői a tényleges életfogytiglan alkotmányba foglalásával is egyetértettek.
A válaszadók 96%-a úgy gondolja, hogy helyes, hogyha az alaptörvényben is rögzítése kerül, hogy brutális, szándékos bűncselekmények esetében tényleges, életfogytiglani büntetést lehet kirólni.
A miniszterelnök az estében beszélt arról is, hogy keresik a lehetőségét a rezsiköltségek befagyasztásának.
Tehát lesz rezsikorlát, lesz rezsi befagyasztás, stop. Lehetetlen dolog az, hogy az emberek a jövedelmük tekintélyes részét az egyszerű létfenntartás érdekében legyenek kénytelenek kifizetni. Ezért...
Orbán Viktor megerősítette, a határon túli magyarok szavazati jogát nem az új alkotmány, hanem majd a választójogi törvény szabályozza. Szerinte a szavazati jog megadása nem politikai, hanem érzelmi kérdés.
Az új magyar alaptörvény a 21. század alkotmánya, mondta Szájer József azon az európai parlamenti meghallgatáson, amelyen az alaptörvény tervezetét mutatták be. Az alkotmány európai vonatkozása, hogy teljes mértékben megfelel a tavaly életbe lépett lisszaboni szerződés elveinek, és hogy tartalmazza a gazdasági, környezeti és demográfiai fenntarthatóság elvét. A brüsszeli meghallgatást, amelyen Szili Katalin is felszólalt, azzal a céllal szervezték, hogy más európai képviselőket is megismertessenek az alkotmány Európában egyedülálló jegyeivel. Az EU-nak egyébként nincs beleszólása egy tagállam alkotmányozásába.
Magyarország alkotmányát a magyar emberek, a magyar polgárok és a magyar polgárok által felhatalmazott országgyűlés jogosult eldönteni. Nincsen olyan fellebbezési hatóság a világban sehol, amely erre vonatkozóan bármi mást mondana. Meg kell felelnünk a nemzetközi szerződéseknek, az alapelveinek, ez a dokumentum mindenben megfelel.
28 javaslatot nyújtott be a Jobbik a készülő alaptörvényhez. Ezek közül hármat támogat a kormánypárti többség. Apáti István, a párt országgyűlési képviselője azt mondta, egyetértenek azzal, hogy az önvédelem és a magántulajdon védelmét az alkotmányba kell foglalni, de szigorítanák ennek részleteit.
Néhány napon belül benyújtásra kerül a kapcsolódó módosító javaslat, és a Fidesz-KDNP javaslatához képest lényeges szigorítást fog jelenteni. Tehát nem szabad megállni félúton, ha egyszer elkezdtünk valamit, akkor azt csináljuk rendesen.
Az LMP szerint az alkotmánytervezetben minden benne van, ami igazolja, hogy a párt távol maradt az alkotmányozási folyamattól, és nincsen benne semmi, ami miatt ma Magyarországon érdemes lenne alkotmányozni. Schiffer András szerint, ha az alkotmány a tervezett formában valósul meg, akkor a jövőben a gazdaságra, valamint a közigazgatási rendszerre vonatkozó alapvető törvények kétharmadhoz lennének kötve.
Ez az alkotmánytervezet elveszi a magyar emberektől azt a jogot, hogy változtassanak, válasszanak a jó életre vonatkozó különböző alternatívák közül.
Az MSZP szerint elfogadhatatlan az a terv, hogy a tankötelezettség korhatárát 15 évre csökkentsék. Hiller István volt oktatási miniszter szerint a kormány neofeudális társadalomképet akar létrehozni, amelyben az állam az oktatásban is megmondja az embereknek, mi a jó. A pedagógusok demokratikus szakszervezetének elnöke már az újabb 16 éves korhatárról szóló kormányzati elképzelésekre reagált. Az az álláspontjuk, hogy a gyerekeknek addig kell iskolába járniuk, amíg szakképzettséget vagy érettségit szereznek. 2013-ra összeomolhat az egészségügyi rendszer az orvoselvándorlás miatt, állítja a Magyar Rezidens Szövetség. A szervezet több mint 100%-os béremelést követel a kezdő orvosoknak és szakorvosoknak. A Kórházszövetség szerint azonban ez bérfeszültséghez vezetne. Az egészségügyi államtitkárság tárgyalóasztalhoz ülne.
Rezidensek tüntettek tavaly a fővárosban, egy élő Magyarország térképet alkottak, azt jelképezve, hogy így fogynak majd el és vándorolnak ki az országból. Keveslik a fizetésüket. Egy kezdő orvos jelenleg 90 ezer forintot keres.
Nem lehet belőle megélni, nem lehet belőle lakást fenntartani és ételt venni.
Áttessék már nekem mondani.
A Rezidens Szövetség jövő évtől nettó 200 ezer forintos kezdő orvosi bért követel. Ha ez nem teljesül, elnökük azt mondja, fontolóra veszik a tömeges felmondás lehetőségét.
Komoly kormányzati segítségre van szükség, ellenkező esetben olyan orvos elvándorlást tapasztalunk spontán, amitől 2013-ra működésképtelen lesz az egészségügy, nem lesz orvos, aki ellássa a betegeket.
Az egészségügyi államtitkárság hajlik a tárgyalásokra.
A követelésükről majd tárgyalni fogunk velük. Ugyanakkor én is tudom, és hogy az emberi erőforrás krízis helyzet az egészségügyi sorsfordító kérdés, és azon dolgozunk, hogy ezt kezelni tudjuk.
A Kórházszövetség elnöke szerint egységesen kell kezelni a bérezés kérdését az ágazaton belül.
Ha egy rétegnek duplájára emeljük a fizetését, akkor az olyan bérfeszültséget kelt az intézményen belül, hogy akkor pedig a szakorvosok, a fiatal szakorvosok, vagy adott esetben az ápolásban résztvevők fognak kilépni a rendszerből.
Rácz Jenő szerint arról is tárgyalni kellene, hogy egy több éve dolgozó szakorvos ne keressen kevesebbet, mint egy rezidens.
A román képviselőház leszavazta a magyarországi politikusok március 15-i kijelentéseit elítélő határozati javaslatot. A román ellenzék többször is bírálta Kövér Lászlót, mert a Magyarországgyűlés elnöke jogszerűnek nevezte a Székely Nemzeti Tanács autonómia törekvéseit. Később Orbán Viktor bírálták, mert neki tulajdonítottak egy olyan szövegrészt, ami nem is szerepelt a miniszterelnök március 15-i üzenetében. A román ellenzék mindezek ellenére szeretett volna egy elítélő határozatot, de ehhez nem kapott kellő támogatást. Egymást sértegetik a román politikusok azokban a bizalmas jelentésekben, amelyeket az amerikai nagykövet küldött Washingtonnak Bukarestből. A most napvilágot látott WikiLeaks dokumentumok szerint az amerikai diplomaták egy oligarchák által vezetett korrupt országként írják le Romániát, ahol az egyazon párthoz tartozó politikusok is úgy szidják egymást, mintha ellenfelek lennének.
Románia kormánya olyan, mint egy sánta kacsa, olvasható egy Mark Gitenstein amerikai nagykövetnek tulajdonított táviratban. A többi között ilyen megállapítások szerepelnek a román hírportálokat elárasztó WikiLeaks dokumentumokban. A román politikusok rendszeresen próbálták befeketíteni egymást az amerikai diplomaták előtt. Egy szociáldemokrata képviselő saját párttársairól mondta, hogy ostobák és kabzsik. Az egyik demokrata-liberális miniszter pedig Crin Antonescu pártvezérről állította, olyan lusta, hogy legfeljebb 2 órát dolgozik naponta. A szociáldemokrata Mircea Joana 2009-ben Traian Băsescu fő ellenfele volt az elnök választáson. Egy Wikileaks dokumentum szerint azonban 2 évvel korábban titkos látogatásokat tett nála. Băsescu 2007-es felfüggesztése idején az amerikai diplomaták állítólag megállapították, hogy Romániában egyre nagyobb befolyást szereznek az oligarchák. A legfontosabbak között pedig Verestúi Attila RMDS szenátor nevét is megemlítik.
Én nem szégyenkezem, hiszen törvényeket betartva, és higgyék el, a jövedelmem egy jókora részét közcélra fordítva, szerintem egy olyan úton járok, amit szeretném, hogyha nagyon sokan követnének.
A titkos jelentések a román államfőt sem kímélik. Egy ismert publicista azt terjeszti Traian Băsescuról, hogy egyre több alkoholt fogyaszt.
Nem kaphatja vissza nevét a marosvásárhelyi Kossuth utca. Erről 6 éves pereskedés után született jogerős ítélet a Krajovai Táblabíróságon. A marosvásárhelyi városi tanács névváltoztatási határozatát nem léptették életbe, mert azt a Nagy Románia párt és a Vatra Romanesca megtámadta a közigazgatási bíróságon. A román nacionalista retorika szerint Kossuth Lajos 40 ezer móc haláláért felelős, akiket állításuk szerint 1848-ban a magyar forradalmi csapatok öltek meg az erdélyi szigethegységben.
A forradalom és a szabadságharc elbukott, és a románok nem kaptak semmit.
A történész szerint a császári udvar nem méltányolta, hogy a románok a forradalom ellen fordultak, ezért próbálták később áldozatként feltüntetni magukat.
Már elég régóta kimutatta a történtudomány, hogy Kossuth Lajos állítólagos bűne, amit elkövetett a erdélyi román néppel szembe, az nem más, mint egy 1850-ben Saguna püspök által kitalált imaginárius számnak a továbbvitele.
A marosvásárhelyi Kellerásilor utca 2005-ben visszakapta korábbi nevét, de a perre hivatkozva nem tették ki a Kossuth Lajos utcanév táblákat. Az önkormányzat ügyvédje szerint a magyar ellenes közhangulat befolyásolhatta a mostani bírói döntést. Az ítélet előtti napokban egy székely gárdista jelképesen felakasztotta a románok által nemzeti hősként tisztelt Avram Jánkut, aki 1848-ban a magyar forradalmárok ellen harcolt.
Napok óta már a pert megelezzen, már a hangulatját és az utcani változtatás ellen már megvolt, persze mellékelve a csibi jelenetet, tehát az országos közvéleményt már készítették elő.
Marosvásárhelyen 1919-ig szobra is volt Kossuth Lajosnak. Helyén azóta ortodox katedrálist emeltek, eléje Avram Jánkunak állítottak emlékművet.
Most nézzük, mi lesz még a híradóban. Arab forrongások, 40 ország tárgya Líbia sorsáról, a szír kormány lemondott. Győzött a székely kenyér, egy sepsiszentgyörgyi pékség nyert a romániai nemzeti kenyérversenyen. Szíriát is elérte az arab világ forrongása, benyújtotta lemondását a damaszkuszi kormány. Közben Londonban Líbia jövőjéről és Kadhafi sorsáról tárgyalnak csaknem 40 ország politikusai. Magyarországot Martonyi János külügyminiszter képviseli. Elemzők szerint Kadhafinak már csak napjai vannak hátra, és egyelőre nem tudni, milyen sors vár a szíriai elnökre.
Forrong Szíria is. Az állami televízióban jelentette be lemondását a hatalmon lévő kabinet. Az arab országban hetek óta tartanak a kormányellenes megmozdulások. A katonák éles lőszerrel lőttek a tömegbe. A demonstrációknak 60 áldozata van. Szabadságot Szíriának, skandálták a tüntetők, akik már Assad elnök és családja azonnali távozását követelik. Sokak szerint Assad újabb engedményekre kényszerülve várhatóan napokon belül feloldja az 50 éve érvényben lévő szükségállapotot. Líbiában napok óta Kadhafi szülővárosáért szírtért harcolnak, gyakorlatilag patthelyzet alakult ki. Pedig Londonban már Kadhafi jövőjét latolgatják a nagyhatalmak.
A légi csapások egyetlen célja a tűzszünet kikényszerítése. A következő lépés Kadhafi menesztése.
A franciák és britek azonnali lemondásra szólították fel Kadhafit, az olaszok száműzetésre küldenék. Kompromisszumként azt ajánlották, ha Kadhafi önszántából távozik, megússza a felelősségre vonást. A londoni tárgyalásokat üdvözölte a líbiai felkelők tanácsa is.
Egyetlen feltételünk, hogy Kadhafi és családja hagyja el az országot, távozások után pedig senki se szóljon bele az ország irányításába.
Aki teheti, Líbiából Európába menekül. A helyiek tiltakozása ellenére naponta ezrek érkeznek Lampedusa szigetére. Most aztán elég, betelt a pohár, mondja ez a szigeten lakó olasz férfi. A római kormány hajókat küldött a szigetre, hogy a menekültek egy részét Szicíliába vigyék.
Ismét megmozdult a föld Japánban. A Richter skála szerinti 6,4-es utórengés rázta meg a szigetország katasztrófa sújtotta északkeleti részét. Szökőárriadót nem rendeltek el, áldozatokról, károkról nem érkezett jelentés. A földmozgást Tokióban is érezték, több magasabb épület kilengett. A rengés nem okozott újabb károkat a fukushimai erőműben, ahol továbbra is válsághelyzet van, a csaknem 3 hete történt katasztrófa után. A földrengés károsultak javára adománygyűjtést indít az Ökumenikus Segélyszervezet is. 200 forinttal segíthetnek mindazok, akik felhívják a 1749-es adományvonalat. Április 1-től átlagosan 10 forinttal emelkedik a liszt kilónkénti ára. Ez azt jelenti, hogy a kenyér is drágul, a fehér kenyér 300 forintnál is többe kerülhet. A Gabona Szövetség szerint mindez az égbe szökő búzaár miatt van.
Ebben a debreceni boltban most 270 forint egy kiló kenyér. Áprilistól várhatóan többe kerül majd.
Így is elég drága, hát nem volna már ez elég, hogy ne emeljék. Hát már így is meg kell gondolnunk, hogy hogy veszünk, mikor veszünk, hogy eszünk.
Más egyebek tessége.
A Pékszövetségnél a liszt drágulására hivatkoznak. Tavaly júniusban még nettó 48 forintért vették a liszt kilóját. Most ez 108-118 forint közt van. Emiatt drágulnak áprilistól átlagosan 8-10%-kal a kenyérfélék.
A nettó átadó jár 200-205 forint, ami azt jelenti, hogy fogyasztói árba az emelt ár 270-300 forintos fogyasztói ára fognak találkozni a vásárlók.
Legalábbis ebben a szezonban ezek a lisztárak meg fognak maradni, és nagy valószínűséggel ala kell számítanunk a jövő szezonban is, hogy nem lesz olcsóbb a liszt, hisz magas búzárak lesznek.
A hírek szerint egyébként több sütő, de Szlovákiából vesz lisztet, mert úgy olcsóbb, és a hazai cégektől nem tudnak vásárolni.
Székely kenyér nyerte a Románia nemzeti kenyere nagydíjat. A marosvásárhelyi versenyen a nemzetközi zsűri 3 kategóriában is az első helyet szavazta meg a sepsi szentgyörgyi pékség pityókás, azaz krumplis kenyerének.
Majd mennyi idő múlva?
Ezt kérdezik a leggyakrabban a vevők a boltokban. Erdély legnagyobb péksége lassan már saját üzleteit sem győzi ellátni, annyira népszerű házi kenyerük.
Tűrás a póc, hát nincs kenyére. Úgy viszik, mint a cukrot. Nem győzik hordani, nem győzik sütni.
A finom krumplis, ahogy az ottaniak hívják, pityókás kenyér egyik titka, hogy fával fűtött kemencében sütik. Az emberek büszkék arra, hogy a székely termék a román nemzeti kenyér címet is megkapta.
Nagyon helyes, hogy végre megismerik az igazi székely magyar kenyeret.
A pékség egyáltalán nem használ mesterséges adalékokat, így a kenyér valóban olyan friss és ropogós, mint régen.
Próbálj meg úgy dolgozni, mint ahogy azelőtt a nagymamáink tették, amikor a kenyér 5 napig, 6 napig, 7 napig kenyér. Mi ezt próbáltuk megcsinálni nagy mennyiségbe.
A sepsiszentgyörgyi pékségben naponta 18-20 tonnányi termék készül, és a vállalkozás 130 alkalmazottjának nem csak szó szerint ad kenyeret.
Új innovációs stratégiára van szükség a nemzetgazdasági miniszter szerint. A Magyar Innovációs Nagydíj átadásán Matolcsy György azt mondta, egyrészt Magyarország Európa egyik leginnovatívabb országa, másrészt viszont innovációs mélyponton van. Hogy ebből kilábaljunk, tette hozzá, új jogi és gazdasági környezetet kell teremteni a fejlesztésben résztvevők számára. Az innovációs nagydíjat ezúttal a Medisó Kft. Kapta, az általa kifejlesztett és kisállatok vizsgálatára alkalmas PET-CT készülékért. Az elismerést Schmidt Pál köztársasági elnök adta át a cégvezetőjének. Szívhang, ez a neve annak az országos kampánynak, amelyet a kardiológusok társasága indított a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért. A programban művészek és ismert emberek hívják fel a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára.
Egy nagyon picit magasabb a cukrom, igen, de ami egészen furcsa, mert eddig róla nem volt semmi szó.
De még időben kiderült, ez a célja a szívkampánynak, hogy az embereket szűrővizsgálatokra buzdítsa. Hevesi Tamás szívügye az egészséges életmód egy egész életen át, 24 éve cukorbeteg.
Pontosan ez volt az üzenete az egésznek, hogy nem egy pillanatra kell odafigyelnünk magunkra, hanem ezt egy életen át kell tennünk.
A pici változtatásokban hisz Gallusz Nikolett, a színésznő is jó szívvel csatlakozott a kampányhoz. Ő az egészséges étkezésre és rendszeres mozgásra esküszik.
Az lenne a jó, hogyha mindenki olyasmi táplálkozást és sportot választana, ami szívből fakad, és amihez kedve van, és ami kikapcsolja őt.
A Madács Színház mellett 8 további teátrum csatlakozott a kezdeményezéshez, a figyelemfelkeltő kampányhoz.
Ingyenesen belépődíj nélkül is megnézhető Mexikóvárosban a világ leggazdagabb emberének gyűjteménye. A múzeumot Carlos Slim mexikói médiamágnás alapította. A kiállított műtárgyak között a többi között Rubens, Tintoretto, Monet és Van Gogh leghíresebb festményei is láthatók. A múzeum bejáratánál Rodin gondolkodó című szobra fogadja a látogatókat, akik megcsodálhatják a francia szobrász több híres alkotását is. A Forbes magazin szerint 74 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező üzletember egyébként elhunyt feleségéről nevezte el a múzeumot, amelyet azért alapított, hogy még a legszegényebb művészetkedvelő honfitársainak is elérhetővé tegye a világ legszebb alkotásait. Végül legfontosabb híreink még egyszer röviden. Honvédségi lakások. A kormány biztos 800 milliós kárról, a volt miniszter etikus eljárásról beszél. Béremelést akarnak a kezdőorvosok, az egészségügyi államtitkárság hajlik a tárgyalásra. WikiLeaks botrány Romániában is, a titkos jelentések korrupcióról, oligarchák hatalmáról szóltak. Utcanév vita, nem kaphatja vissza nevét a marosvásárhelyi Kossuth Lajos utca. A ma esti közbeszédben a tényleges életfogytiglani börtönbüntetésről és a japán atomerőmű katasztrófa miatti pánik hatásairól lesz szó. A közbeszéd után az Út a Mennyországba című filmet, a Duna 2 autonómia csatornán pedig a Zürich a Békes Szigetet című dokumentumfilmet láthatják. Viszontlátásra este 8-kor a Nemzeti Krónikával.